marginálisnak azt nevezik, aki egyrészt a két világháború közötti időszakban szimpatizált, tagja volt, vagy valamilyen ilyen jellegű kapcsolatban volt azzal a mozgalommal, amit mi legionárius mozgalomnak nevezünk. Ez egy szélső jobboldali mozgalom volt, Mihály Arkangyal légiója magyaros megnevezésben, amely az akkori időszakban a Kelet-Európa, de akár Nyugat-Európa szintjén is jellemző szélső jobbos mozgalmok romániai hozata volt, és ugye ezzel már a két világháború között időszakban is a királyi diktatúra részben leszámolt, majd Antonescu-val is összetűzésbe került, kommunista hatalom is üldözte, illetve bebörtönözte a vezetőiket, néhányan külföldre menekültek, tehát hogy ezek voltak a ténylegesen legionáriusok, és illetve azokat az embereket, személyeket, csoportokat nevezzük még annak, akik nyílt szimpátiát fejeznek ki a mozgalom iránt, illetve akik olyan jellegű üzeneteket fogalmaznak meg, amelyek ennek a mozgalomnak az eszköztárában megtalálhatóak voltak. Itt a nemzeti újjászületés, populizmus, ortodoxiát emelhetnénk ki, nyugatellenességet, román nép saját önjáró útját járó mozgalom, tehát hogy akik ilyen jellegű nézeteket fogalmaznak meg, akkor azokat lehet legionárius szimpatizásként, illetve neolegionáriusként megnevezni.
Călin Georgescu még nemzeti hősként emlegeti Ion Antonescu-t és Cornelius Zelea Codreanu-t. Kik voltak ezek a személyek? Antonescu-ról többen hallottak, Codreanu-ról talán kevesebben.
Cornelius Zelea Codreanu egy két világháború közötti politikus volt, akinek a nevéhez, tevékenységéhez fűződik ez a legionárius mozgalom, aktív politikus volt, és gyakorlatilag az ő dinamikája, dinamikus személyisége is, és populista megnyilvánulásai is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mozgalom egyre nagyobb követői táborra találjon Romániában. Hát amennyiben a hallgatók mondjuk követték a mostani politikai életben egyes szereplők megnyilvánulását, nyilvános esküvőre gondolok, a falvakat bejáró karavánokra, hogy ezek nem új keletű dolgok, hanem ezt a legionáriusok meglovagolták, megcsinálták a két világháború között is. Most napjainkban valamiféle szűrő autók járnak, vagy orvosi konvoj járt, akkor még Codreanu idejében ő fehér lovon elment, és akkor a legionárius fiatalokkal kitakarított a sáncokat, vagy valamiféle ilyen faluszépítési mozgalomba, vagy gyűjtésbe kezdtek. Tehát, hogy ilyen jellegű mozgalmat működtettek, és Antonescu pedig ugye az a katonai vezető, aki vezetése alatt pontosan a legionáriusokkal időben együttműködve, aztán a legionáriusokkal összekülönbözve vezette az országot a II. Világháború alatt. Az ő nevéhez fűződik a Szovjetunió ellen meghirdetett háború, illetve a zsidók deportálása, katonai diktatúra bevezetése, politikai elit sakkban, kéken tartása, tehát lehetne sorolni, de hát önmagukért beszélnek ezek a tettek, Codreanu részéről is, illetve Antonescu részéről is.
Mit jelentene az a romániai magyarság, az erdélyi magyarság számára, hogyha Călin Georgescu lenne Románia következő államelnöke? Mert hogy ki kell mondani azt is, hogy benne van ez is a pakliban, különösen akkor, hogyha a szélsőségesek összefognak, és erre már látszik törekvés, látszanak erre vonatkozó mondatok az aktuál politikában. Ugye tisztáztuk legionárius mit jelent, és látjuk, hogy hogyan néztek ki, hogyan működtek azok a vezetők, akiket Călin Georgescu éppen istenít, hősként tart. Számon.
Azzal járna, hogy Romániában egy olyan politikai diskurzus kerülne előtérbe, amely ilyen jelszavakat mondana, és ezt most nagyon tagoltan és hangsúlyosan mondom minden hallgatónak, aki számára ezek ismerősen hangzanak, csak más töltette, hogy szuverén ország Románia, hogy a NATO és az EU, az Európai Unió nem jó, hogy a nyugat haldoklik, hogy Románia a saját útját kellene járja, a saját nemzeti útját, a román nemzet az elsődleges, a román nemzet szuverenitása az elsődleges, minden intézménynek ezt az ideológiát kellene követnie, és nem utolsó sorban, hogy Ukrajnát mellőzni kell, illetve Oroszországgal kellene szövetségre lépni, és egy keleti blokkhoz, vagy egy keleti érdekszférához tartozni, mert azok az erők, azok a keretek, ahol a román nép megélheti ezt a sajátosságát, ezt a nemzeti érzését. Tehát azt hiszem, hogy sokak számára ismerősen csengne, még vannak más ilyen jellegű jelenet is, és én azért is mondtam el egyfajta tanulság kedvéért, hogy fontoljuk meg, hogy mikor, mit gondolunk és mit beszélünk, mert lám, hogyha velünk együtt élő, vagy itt velünk többségben élő nemzet részéről következik be ez a fordulat, akkor ez bizony nem túlkra. Még nem kell az ördögöt a falra festeni, de óriási veszély van. Láthatjuk azt, hogy a szélsőségek tányás száma megugrott Romániában is, tehát hogyha összeadjuk a jó politikában, az nem matematika, hogy összeadunk kettőt, és akkor kettő meg kettő az. De láthatjuk azt, hogy a 30% körül fölött van azoknak az aránya száma, akik a szélsőségesekre képesek szavazni. Hát erre még volt példa még a Babin időszakában, úgyhogy nem újszerű, tehát a lakosságnak ennyi százaléka könnyen belesodolhat egy ilyen kalandba, tehát oda kell figyelni, és azt hiszem, hogy most föl van adva lett a román társadalomnak, hogy hogyan kell ilyen nemet mondani és megállt egy ilyen jelenségre.
Történelminek nevezhető az, legalábbis a rendszerváltás óta, hogy a nagy román pártok, a mainstream pártoknak a jelöltjei közül egyik sem jutott be a második fordulóba, tehát nem jutott be se a Szociáldemokrata párt, se a Nemzeti Liberális Párt jelöltje, a Nemzeti Liberális Párt pedig különösen leszerepelt, de a szociáldemokraták sem igazán örvendhetnek, sőt már vannak olyan hangok, hogy Márcsa Csolákú be fogja adni a lemondását a párt elnökségről. Milyen következményei lehetnek ennek, hogy a nagy pártok lényegében kiestek a játékból, legalábbis az államelnöki választás tekintetében. Nyilván vasárnap megint szavazás, parlamenti választások.
Most még friss a helyzet, még forró a leves, tehát nagyon nehéz következtetéseket levonni, az ember csak tapogatózik. De én azt gondolom, hogy ez a jelenség mindenképpen a mainstream pártok erodálódását, a rendszer erodálódását jelenti. Hát mindenképpen annak ellenére, hogyha araszolva is, de Románia azért ért el sikereket, tehát hogyha összehasonlítjuk az életszínvonalat, összehasonlítjuk az ezelőtt 15-20 évvel előtti helyzethez, most kerültünk be Schengenben, tehát valami menet közben valami fel a kommunikációs dolog, ami elromlott, és van egy olyan jelenség a társadalomban, amit szerintem meg kell vizsgálnia mindenkinek, és kell vonni a következtetéseket. Van egy rendszer ellenesség, rendszer szkepticizmus a román társadalomban is, van egy forrongás, van egy bizonytalanság a jövőt tekintve, és azt hiszem, hogy odafigyelésben, kommunikációban ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és azt gondolom, hogy azt remélem, hogy levonják a következtetéseket ezek a pártok. Ne feledjük el, hogy egy kényszer kormányzás volt, egy kényszerházasság volt a Szociáldemokrata párt és a Liberális párt kormányzása, és azt a következtetést is levonhatjuk, hogy ez a fajta kormányzás erodálta, és ez a fajta kényszerházasság mindkét pártot, illetve még jobban a Liberális pártot, és valószínűleg tartom, hogy ennek a kormányzásnak a következményei, vagy a kormányzással szembeni elégedetlenség is oka volt annak, hogy alakultak a választások, ahogy alakultak. Szóval nem dobálózunk a nagy szavakkal, hanem tényszerűen meg lehet állapítani, ez egy történelmi helyzet, egy történelmi állapot, és én mindig el szoktam mondani, hogy a történelem nem szokta ismételni önmagát, mert nem tudja, mert ugyanaz a dolog nem történik meg, de bizonyos helyzetekben rímel önmagával, tehát hasonló folyamatok jelennek meg, és nem üres jogatása az, amikor azt mondjuk, hogy meg lehet nézni azt, hogy mi történt a két világháború között, milyen jelenségek jelentek meg, ezek hogyan működtek, és milyen eredményre vezettek. Azt tudjuk, hogy a két világháború közötti időszak egy nagyon durva, tragikus második világháborúval ért véget.